Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 431. dicséretünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Nagy örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Török István és Varga Edit gyermekét, Rebeka Oliviát. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét olvasok fel, Pálnak a korintusiakhoz írott első leveléből, az első fejezet 14. és 17. verseit. Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztszülők, rokonok! Kedves gyülekezet, amikor keresztelőre gyűlünk össze, akkor mindig örömmel van tele a szívünk. Örül a család, hiszen itt áll előttünk egy egészséges gyermek, akit idehozhattunk Isten elé, és örül a gyülekezet is, hiszen ilyenkor befogadjuk őt a gyülekezet közösségébe is. Ez egy örömünnep. Abban az igében, amelyet felolvastam Páltól, mégis azt olvassuk, hogy az apostol kifejezi a korintusiaknak, hogy én nagyon örülök annak, hogy nem kereszteltem meg közületek senkit. Vagyis két embert megkereszteltem, de azért jó, hogy többet mégsem. Hogyan lehetséges ez? Ha a keresztelő örömünnep, akkor egy apostol miért mondja, hogy hálát ad, amiért nem keresztelt? Ez nem azt jelenti, hogy Pál nem szerette a keresztelőket. Ne ismerte el volna azoknak elsődleges részét, úgymond a hívő életben, így fejezzük ki, hogy Isten útjára szeretnénk lépni. Pál nagyon is szerette a keresztelőket, de volt egy veszély, amit ő tisztán látott. És ez a veszély az, hogy amikor a szertartás megtörténik, akkor egy ember kerül a középpontba. Ő saját magát emelte ki, ezt mondta, örülök, hogy nem kereszteltem, nehogy azt higgyétek, hogy az én nevemre kereszteltetett meg az a gyerek. Nehogy azzal dicsekedjetek majd, hogy itt járt Krisztus egyik apostola, és ő keresztelt meg bennünket, vagy ő keresztelte meg a gyermekünket. Sokszor a szertartás lehet ilyen emberközpontú is. Manapság általában nem a lelkész áll a keresztelő középpontjában, de sokszor a gyermek átveheti ezt a helyet. Ez az ő napja, most minden róla szól, róla készülnek a fényképek, és amikor majd visszanézitek, akkor lehet, hogy azt fogjátok mondani, hogy ez a te nagy napod volt. Ugyanazzal a veszéllyel állunk tehát szembe, mint akkoriban, hogy a keresztség egy emberről való üzenetté válik. Hadd tegyek hozzá még egy veszélyforrást, amiről Pál apostol nem beszélt, de manapság nagyon sokszor tapasztaljuk. Amikor egy szertartáson részt veszünk, akkor sokszor úgy érezzük, hogy valami véget ért. Valamire készültünk, volt egy megelőző útja úgymond a dolgoknak, De amikor véget ért a szertartás, akkor ezzel pontot tettünk az ügy végére. Meg lett keresztelve a gyermek, és ezzel úgymond minden ki van pipálva az ő életében. Jó, hogyha világosan látjuk, hogy valóban örömünnep a keresztelés, de ezek a veszélyek mindig benne vannak. És amikor Pál apostol azt mondta, hogy örülök, hogy nem kereszteltem többet, akkor hozzátesz valamit. Valamit, ami számunkra is útmutatás lehet, hogy a keresztségnek valóban értelme legyen, és ne csak egy emlékként maradjon meg. Mit mondott Pál? Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. És tulajdonképpen ezt üzeni nekünk is Pál. Megtörténik a keresztelő. De nagyon sok minden, a lényeg valójában ezután történik. Hirdetni kell az evangéliumot Rebekának. Hát mit jelent az evangélium így röviden összefoglalva? Biztosan olvastatok már jó néhány drámát, vagy filmen is láttatok már úgymond drámai forgatókönyveket. Ezek általában ugyanúgy néznek ki. Van a kezdeti állapot, ami általában pozitív, adott mondjuk egy család élete, és békében, szeretetben élnek együtt. Aztán történik valami. Valami, ami megbontja ezt a harmóniát, ami veszéllyel fenyegeti a családnak az életét. Utána a könyvnek vagy a filmnek a nagy része a küzdelemről szól. Mit tesznek a résztvevők azért, hogy helyreálljon az eredeti rend? És a végén sokszor találkozunk a happy enddel, hogy igen, helyreállt. Ez egy ilyen drámai vonalvezetés, nagyon szeretjük a drámákat. Tulajdonképpen a Bibliának is van egy drámai vonalvezetése. Azt mondja, hogy a kezdet kezdetén minden jó volt. Minden. Leírja a Biblia úgymond a paradicsomi állapotokat. Amikor az ember jóban volt Istennel, jóban volt a fele barátjával, nem volt éhezés, nem volt betegség, halál, minden tökéletes volt. De aztán rögtön bemutatja azt is, hogy valami történt. Jött egy veszélyforrás, és elromlottak a dolgok. Ez a veszélyforrás a bűn volt. Az ember engedett a csábításnak, és elfordult Istentől. És onnantól kezdve csőstű jött, úgymond, nem az áldás, hanem mindenféle nehézség, mindenféle büntetés az ember életébe. És hát ma is ettől nyög a világ, hogy egy Istentől hátat fordított, bukott helyzetben vagyunk, és ennek a következményeit szenvedjük. De bemutatja azt is a Biblia, hogy történt valami, jött valaki, aki harcolt azért, hogy mindez megváltozhasson. És nem egy palástos szuperhősről van szó, Supermanről vagy Batmanről, hanem valaki, aki keresztet hordozott. És amikor meghalt a kereszten, akkor ki lehetett mondani, hogy elvégeztetett. A győzelem megszereztetett, és újra helyreállhat a kapcsolat Istennel. És úgymond a happy end az, amikor valaki, aki ezzel a Krisztussal él, egyszer majd találkozik vele a mennyben, és örökké vele lesz boldogságban. Hát ez az evangélium. Ez az emberi életnek a drámája, az egész világnak a drámája. És hogyha valaki elfogadja az evangéliumot, akkor nem csak a lefelé vezető utat járhatja végig, úgymond a bűnesetig és ott beleragadva, hanem átélheti a felemelkedésnek az idejét is. És a vége az ő életének lehet igazi boldogság. Nem csak ezen a földön egy átmeneti öröm, hanem lehet egy igazi maradandó boldogság. Hát Pál azt mondja, hogy ő erről az evangéliumról akar tanítani. Őt ezért küldte el Krisztus. Keresztel is, de ez csak az első lépés. A következő az evangélium hirdetés. Hát mit tegyetek? Keressétek meg Pál apostolt? Hát kereshetitek. Ha megtaláljátok, akkor sem sokat segít rajtatok. Kihirdesse nektek az evangéliumot. Kihirdesse gyermeketeknek az evangéliumot. Azt gondolom, hogy nektek könnyebb erre a kérdésre választ adni. Ti olvashatjátok az igét, egyenesen úgymond szól az evangélium, onnan eljöhettek a gyülekezetbe, ott is halljátok az evangéliumot, de kihirdesse gyermeketeknek. Majd amikor eljön az iskola, és választani kell hittan és erkölcstan között, majd akkor egy hittan tanár. Tudjátok jól, hogy az már elég szomorú, amikor ideig jut a dolog, hogy egy gyermek 6-7 éves koráig semmit nem hall az evangéliumról. Az elsődleges felelősség mindig rajtatok, kedves szülőkön és keresztszülőkön áll. Rátok bízta ennek a gyermeknek a nevelését Isten. És a nevelés nagyon sok mindenből áll, valóban a gondozásból, de abból a lelki többletből is, ami azt jelenti, hogy elmondom az evangéliumot a gyermekemnek. És én is élem az evangéliumot, hogy lássa, miről van szó. És természetesen mi is imádkozni fogunk érte. És mi is úgymond várunk titeket minden alkalommal, és mi is hirdetjük az evangéliumot. De ezt a felelősséget most első körben Isten nektek adta át. És hadd mondjam el, hogy ez nem csak felelősség, hanem egy gyönyörű kiváltság is. Mert amikor azt látjátok, hogy gyermeketek, aki bízik bennetek, elhisz nektek mindent, és már kicsi korában keresgéli az Urat, annál szebb talán nincs is egy szülő életében, mert ilyenkor tudhatjuk, hogy ha megtalálja, akkor bizony boldog örök életben lesz majd része. Hát még bátorítású Jézus szavait ismételném meg nektek. Ne gondoljátok, hogy egyedül álltok ebben a nagy munkában. Jézus a következőt mondta, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most pedig csendesedjünk el, és fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te vállaltad a küzdelmet. Nem olyan küzdelmet vállaltál, amelyben úgymond könnyű dolgod volt. Nem úgy nézett ki ez a harc, hogy te lejöttél, mint az Isten, és a te ellenségeidet tönkreverted, miközben neked semmi bajod nem történt, hanem te egy olyan küzdelmet vállaltál, amelynek a vége a te halálod volt. És mégis ez a halál döntötte el a háborút. Köszönjük neked, Urunk, hogy veled meghalhatott a bűn, és meghalhatott a halál. Kérünk, Urunk, segíts, hogy megismerhessen téged Rebeka, hogy már egészen kicsi korában hozzád közeledhessen, és megtalálhasson téged. Kérünk, Urunk, hogy beléd vethesse az ő bizalmát, hogy te légy az ő életének a középpontja. És kérünk, áld meg az ő családját is, adj nekik bölcsességet, erőt, hadd tudják a nevelésnek a munkáját tőled átvenni, és kellő bölcsességgel meg is tenni. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk a gyülekezettel is, hogy valóban szívünkön hordozzuk Rebekának és családjának a sorsát. Kérünk, áld meg imádságainkat, látogatásainkat, és kérünk, áld meg azt a munkát is, amit az ő érdekükben végzünk. Kérünk, hogy így légy jelen mindannyiunk életében. Amen. Most pedig valljuk meg közösen a hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, kedves szülők és keresztszülők, hozzátok intézek két kérdést, és arra kérlek titeket, hogy hallható szóval, lelki ismeretetek szerint válaszoljatok majd. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Rebeka Olivia, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Te pedig, kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. A múltkor megtanult 789-es számú énekünket énekeljük.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliumának 11. részéből, az első 44 versből.
Volt pedig egy beteg, Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel és hajával törölte meg a lábát, az ő testvére Lázár volt beteg. Üzenetet küldtek azért a nővérek hozzá: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus pedig szerette Máriát és annak nővérét és Lázárt. Amikor viszont meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Majd ezt követően így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok pedig azt mondták: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus azt felelte: nem, de 12 órája van a nappalnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen világossága. Ezeket mondta, majd hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felkeltsem. Tanítványai erre azt mondták: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomnak alvásáról szól. Akkor Jézus megmondta nekik nyíltan: Lázár meghalt, de miattatok, hogy higgyetek, örülök, hogy nem voltam ott. Ám menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveznek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária pedig otthon maradt. Márta akkor azt mondta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Jézus azt mondta neki, feltámad a te testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Azt mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. És miután ezeket mondta, elment, és titokban szólt testvérének, Máriának, a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt hallotta, gyorsan felkelt, és elment hozzá. Jézus pedig még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták őt, látták, hogy Mária hirtelen felkel és kimegy. Követték őt azt gondolván, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, a lábához borult, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy sír, és sírnak a vele jött zsidók is, lelke mélyéig felindult és megrendült. Azt kérdezte, hová helyeztétek őt? Azt mondták neki, jöjj, Uram, és lásd meg. Akkor könnyekre fakadt Jézus, a zsidók pedig azt mondták, íme mennyire szerette. Némelyek közül azt mondták, nem, de megtehette volna, aki a vak szemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig még mindig mélyen felindulva odament a sírhoz. Az pedig egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta. Azt mondta Jézus, vegyétek el a követ. Az elhunyt nővére, Márta pedig azt mondta, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Mire Jézus így válaszolt. Nem, de megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét. Akkor elmozdították a követ. Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudom, hogy mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sakasság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezeket mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, keze lába pólyába csavarva, és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, vegyétek le róla, hadd menjen. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Urunk, hálás a szívünk, hogy itt lehetünk most, és hallhatjuk a te igédet. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, annyira szeret bennünket, hogy készíted nekünk ezt az alkalmat. Urunk, sokszor hallhattuk ezt a történetet, és bocsáss meg, amikor mi is így gondolkozunk, így elmélkedünk magunkban, hogy így is lehetett volna, úgy is lehetett volna, és végül eljutunk odáig is, hogy ha itt lettél volna, Uram, akkor máshogy történtek volna a dolgok. Urunk, nehéz elfogadni, hogy neked sokszor más az akaratod, és nehéz elfogadni azt, hogy te megengedsz dolgokat a mi életünkben, de köszönjük neked azt, hogy most szólni fog az ígéd, és szólni fogsz hozzánk, hogy megmutatod majd, hogy a halál az igazából nem is a végállomás, hanem egy új dolognak a kezdete, az örök életnek a kezdete, amelyet te készítesz nekünk ingyen, kegyelmedből adod a te gyermekeidnek, akik hisznek te benned. Kérünk, hogy növeld a mi hitünket, és taníts most bennünket erre. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelének második részéből, az első versből és a harmadik vers második felétől a hatodik vers végéig hirdetem nektek. titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is, de az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe, Krisztus Jézusban. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve a 185. dicséretet énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található felolvasott történetben, János evangéliumának 11. részében, a 25. vers első felében a következőképpen. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, az advent első vasárnapját megelőző vasárnapot a legtöbb felekezet megünnepli. Méghozzá hasonló tartalommal, bárhogy nevezzék is. Az egyik felekezetben Krisztus király ünnepeként van számon tartva, máshol az örök élet vasárnapjaként. A mi gyülekezetünkben ekkor szoktuk meghívni azokat, akik az elmúlt 12 hónap alatt veszítették el szerettüket, hogy Isten vigasztalását hirdessük nekik. De én úgy gondolom, hogy gyásztól függetlenül is mindannyiunknak szüksége van bátorításra és reménységre. A felolvasott alapige Jézus szava Mártához, aki testvérét Lázárt gyászolta, és most ezt a kiragadott fél verset szeretném magyarázni, hogy ebből megértsük Isten kegyelmét. Mert Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. És ezt többféleképpen érthetjük, többféleképpen magyarázhatjuk. Én vagyok a feltámadás és az élet, először is azért, mert feltámasztotta Lázárt. Lázár és két leány testvére, Mária és Márta, Betániában, ebben a Jeruzsálem közeli faluban lakott, és Jézus többször volt vendége a házuknak. Szerette őket, barátságban voltak egymással. És egyszer Lázár megbetegedett, és Jézus távol létében meghalt. Majd amikor Jézus megérkezett, akkor Márta elébe ment, és mint egy szemrehányást tett neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Úgy, ahogyan az imádságban is hallottuk, mi is milyen sokszor mondjuk azt Istennek, hogy ha gondot viseltél volna ránk, ha itt lettél volna, ha nem hagytál volna bennünket magunkra, akkor nem történt volna meg ez a baj. Ekkor még nem tudhatta, hogy Jézus azért késlekedett, mert Lázárt nem meggyógyítani, hanem feltámasztani akarta. Ezért mondta Mártának, én vagyok a feltámadás és az élet. Majd egy kis idővel később, isteni hatalmával parancsolt a negyednapos hullának, Lázár jöjj ki. És Lázár kijött, mert feltámadott. Jézus szava ugyanolyan hatalommal bíró szó volt, mint maga Isten szava a teremtéskor, amikor azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Jézus azt mondta Lázárnak, hogy jöjj ki, és hiába volt már negyednapos halott, Lázár feltámadt, és kijött. Jézusnak hatalma volt halottakat feltámasztani. Így keltette életre Jairus leányát, a Naini özvegyasszonynak a fiát, és Lázárt is. Ezeket a csodákat Jézus azért tette, hogy megmutassa isteni hatalmát, és bizonyítsa, hogy ő a várva várt messiás. Ma már nem támadnak fel halottaink, hiszen mi már tudjuk, hogy Jézus a messiás, Isten egyszülött fia, a Szent Háromság Isten második személye, a fiú. Másrészt, és erre is nagyon fontos gondolnunk, Jairus leánya, a Naini özvegy fia és Lázár feltámadtak ugyan, de később újra meghaltak, hiszen ez még nem a végső feltámadás volt. Én vagyok a feltámadás és az élet, joggal mondhatta ezt Jézus, hiszen feltámasztotta Lázárt. De nem csak ezért ő a feltámadás és az élet, hanem azért is, mert ő maga is feltámadt. Jézus nagypénteken váltsághalált halt, értünk, magára vállalta bűneinket, az Istentől való távolság, az elvettetés állapotát, és belehalt abba. De harmadnapon feltámadt. Immár nem további e földi szolgálatra, hanem az örök dicsőségre. És hamarosan 40 nap elteltével visszament atyához a mennyei létformába. Jézus valóban maga a feltámadás és az élet, mert feltámadt és él. Az ő lényegéhez, az ő lényéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a feltámadás és az élet. De nagyon fontos azt is látnunk, tudnunk, hogy ez az élet nem a biosz, a fizikai élet, a biológiai létezés, hanem a zoé görögül, az örök élet. A testi-lelki élet az Istennel való élő kapcsolat értelmében. Ezért mondhatja János apostol első levelében, akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Mert Jézus azonos az élettel. Jézus a feltámadás és az élet. És ezt ne értsük csupán metaforaként, hanem értsük úgy, hogy valóban ő maga a feltámadás és az élet. Ő a feltámadás és az élet, mert feltámasztotta Lázárt, sőt, váltsághalála után ő maga is feltámadott, immár egy dicsőséges, vég nélküli olyan életre, amely jellemző volt rá, mielőtt ide a földre lejött volna. De joggal mondhatja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet harmadjára azért, mert bennünket is új életre támaszt. Csodálatos volt, hogy Jairus leánya, a Naini özvegyasszony fia és Lázár testileg feltámadt, de végtelenül csodálatosabb és fontosabb, hogy Jézus azért halt meg és azért támadt felértünk, mert új életre, az Istennel való élő kapcsolatra akar bennünket feltámasztani. Az ő váltsághalála és feltámadása értünk történt, ezért jött. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A lelki halál állapotából egyedül ő tud feltámasztani. Új életre, örök életre támasztani, senki más. Ezért is olvastam, talán egy kicsit furcsa volt, hogy a bűnbocsánat igéjét hosszabban olvastam az Efézusi levélből, de itt éppen erről van szó. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. És így folytatódik, melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban. Ez még nem az a végső feltámadás. Ez az e földi feltámadás, az új életre, az örök életre, az Istennel való élő kapcsolatra történő feltámadás. A bűnből és a halálból való feltámadás. A lelki halálból történő feltámadás. A lelki halál állapotából egyedül ő tud feltámasztani új és örök életre senki más, ezért is mondhatta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet, végül azért, negyedjére azért, mert a végső feltámadás is az ő műve, hiszen feltámadunk egyszer. Ahogyan János evangéliumában mondja az Úr, senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki elküldött engem, nem vonza őt, én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Ez az utolsó napon történő feltámasztás. Ez nem ugyanaz, mint a lelki halálból történő feltámasztás. Persze a legszorosabb kapcsolat van a kettő között. De egyszer majd lesz feltámadás. Gyászolóknak el szoktam mondani, hogy az emberi élet olyan, mint egy előszoba. Keresztül megyünk rajta. Aztán benyitunk oda, ahol tulajdonképpen várnak bennünket. A végső cél nem a megsemmisülés, nem a nihil, hanem az örök élet és a feltámadás. Ez az egyetlen reménység. Az emberi élet egyetlen célja és értelme. Máshol azt nem lehet megtalálni, csak itt. Hogy Jézus Krisztus véréért, az ő kereszt haláláért mi visszatalálhatunk Istenhez, akit ott hagytunk a bűnesetkor, és ezáltal új életre támadhatunk, és ez az új élet elvezet bennünket az Istennel való örök közösségbe, de Istennek nem csak az a fontos, hogy a lelkünk üdvösségbe jusson, hanem az is fontos, hogy a testünk is üdvösségre jusson. És ez a feltámadás. És akkor testestül, lelkestül leszünk majd az örökké valóságban. Ez az a cél, ahová tart a hívő ember élete. Ez az az értelem, amely meg tudja világosítani a mindennapjainkat, a küzdelmeinket, a bajainkat, a bánatainkat. Hogy van értelme az életnek, hogy Krisztusban visszatalálhatunk Istenhez, és miénk lehet az örök élet és a feltámadás reménysége. De a boldog feltámadásban csak azoknak lesz részük, akik már itt a földön átélték, hogy Jézus új életre támasztotta őket, mert ő a feltámadás és az élet. Végül hadd szólaljon meg Pál apostol bizonyságtétele a boldog feltámadásról a Tesszalonika beliekhez írott első levél negyedik részéből. Nem akarom továbbá, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, ugyanúgy Isten Jézus által vele együtt előhozza azokat, akik elaludtak. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr fog leszállni a mennyből riadóval, főangyal szózatával, és Isten harsonájával, és feltámadnak először azok, akik Krisztusban meghaltak, azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkben az Úrral való találkozásra, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Azért hát vigasszaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Amen. Az ige hirdetésére feleletképpen a 347. dicséret 5. versét énekeljük. Urunk, áldunk téged azért, mert te vagy a feltámadás és az élet, és nem reménytelen a földi sors. De hadd kérjünk arra, hogy ajándékozz meg e földi lélek általi feltámadással a bűnök halálából történő feltámadással, hogy majd a végső boldog feltámadásban is részünk lehessen. És azért is, Urunk, hogy hétköznapjainkat már veled éljük, és így boldogok lehessünk. Hadd kérjünk önmagunkért, gyülekezetünkért. Hadd kérjünk a gyászolókért, hadd kérjünk a kísértések között lévőkért, a betegekért. Urunk, olyan sok minden elfedi a te szeretetedet és kegyelmedet előlünk. Hadd tudjuk felemelni tekintetünket hozzád, hogy ne csak a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ilyen reménységgel hadd tekintsünk hazánkra és az egész világra is. Urunk, tudjuk, hogy eljön majd az az idő, amikor visszajössz, amikor megtörténik az első, a boldog feltámadás. Várjuk ezt az időt, nem tudjuk, hogy mikor és hogyan következik be, de amit igédben írtál, azt hadd ismerjük meg, és hadd legyen fontos a számunkra. Urunk Jézus, várunk téged. Maranatha, jöv el, Urunk Jézus. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás kérés előtt énekeljük záró énekünket a 349. dicséret 5. és 6. versét. Fogadják a testvérek az áldást. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.